Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Úr Jézus igéjével. Így szól az evangéliumból. Akkor ezt kérdezte Péter, íme mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig ezt felelte nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvérét, vagy nőtestvérét, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem, és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna most, ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, és szántóföldeket, üldöztetésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet, sok elsők pedig lesznek utolsók, sok utolsók pedig elsők. Amen. Jöjjetek, testvéreim, énekeljük a 166. éneket, hívjuk ez énekkel segítségül az Úr nevét. A 166. ének első versét énekeljük, mert így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Folytassuk az éneklést a második és harmadik, negyedik verset énekelve, tehát a 166. éneknek énekeljük a második, harmadik, negyedik versét. Segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Hallgassátok, testvéreim, az Úr igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. részéből a következőképpen. Agrippa király erre így szólt Pálhoz, megengedjük, hogy szólj magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amiket a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem, mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is, amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek teljesülését reméli 12 törzsünk is éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazása alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig halálra ítélték őket, én is ellenük szavaztam. Zsinagógákban mindenféle, gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkuszba. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényére is ragyogó világosság sugárzott körül engem és úti társaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztök ellen rugodoznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy uram? Az úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amiket ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a fogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszba és Jeruzsálembe, majd a Judea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel Isten minden mai napig megsegített, itt állok. És bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem gondolok, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a proféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvedni kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni népének és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt, nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok, mert tud ezekről a király, akikhez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volnának előtt ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugába történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa király így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Pál így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bernike, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszéltek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Kegyelem Istene, tegye áldotta az Úr igéjét, hogy Isten beszéde lakozzon bennünk gazdagon, mi pedig áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Urunk Jézus, akinek színed előtt állunk, dicsőséget romsod előtt, segítségül hívjuk a te nevedet, hogy megkönyörülvén rajtunk, beteljesüljön az az imádság, amiről hallottunk az alapigében, ebben a felolvasott igeszakaszban, hogy igenis, oda kell soroltassunk a megszenteltek közé, a megtérés által, az újjászületés által. Ezért kérünk, hogy nyisd meg ma a szívünket, igét hallására, befogadására, készítsed a szívünket, nyitogasd az értelmünket, mozgasd meg az akaratunkat, áldjál meg és szenteljél meg, mossál meg igét fürdőjével, és légy szabadítónk, és adj nekünk reménységet, azt az erős és legyőzhetetlen reménységet, hogy van feltámadás, van halottak feltámadása, és ezt a hatalmas kincset nekünk adtad, Úr Jézus Krisztus. Kérünk tehát, hogy hallgass meg bennünket, mennyi édesatyánk, Szent Fiad Jézus nevéért, áldjál meg és szentelj meg bennünket, a te nevedért. Amen. Jöjjetek, szeretett testvéreim, készüljünk Isten igéinek hallgatására a 172. énekünket énekelve. A 172. ének így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Szól hozzánk és keresi mennyei atyánk a szívünket, írva található Lukács evangélium a 19. részének 11 és azt követő verseiben. Miként szól hozzánk az Úr igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok, helyeiteket elfoglalva. Amikor pedig ezeket hallották, mondott egy példázatot is, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját, átadok nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Alattvalói azonban gyűlölték őt. Ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot, és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Jött az első, és azt mondta, uram, a mínád 10 mínát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevesen, legyen hatalmad 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, uram, a mínád 5 mínát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Jött a harmadik is, aki így beszélt, uram, itt a mínád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá, a saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, hogy behajtom azt is, amit nem fektettem be, és hogy learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostól kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta, vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, kinek 10 mínája van. Mire ezt mondták neki, uram, annak 10 mínája van, de ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt, előttem. Szeretett testvéreim, köztudott, hogy Urunk példázatokban tanított, hogy azok, akik nem hisznek, nézvén ne lássanak, halván ne értsenek, meg ne térjenek, meg ne gyógyuljanak. A tanítványoknak viszont sok példázatot megmagyarázott az Úr Jézus, de a talentumok, illetve Máténál talentumok, Lukásnál a mínák példázatá nem tartozik-e megmagyarázott példázatok közé. Örökkévaló Urunk azt is mondta Anyaszentegyházának, hogy akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Hallanunk kellene a Szentlélek tanítását, anélkül is, hogy itt állnék és bármit mondanék. Isten tehát szól, de csak is a lélek által lesz fülünk a meghallásra, és legfőképp a befogadásra. Máté evangélista ezt a példázatot az ő váratlan, meglepetésszerű visszajövetelével kapcsolta össze, annak kapcsán mondta el, azt hangsúlyozva, hogy az Isten népének bármikor készen kell lennie dicsőséges Ura fogadására, és arra, hogy kiki felelősséget vállalva számoljon be hite cselekedeteiről. De vajon talál-e hitet az Úr, amikor visszajön? Ez a legfőbb kérdése ennek a példázatnak is. Vajon talál-e hitet az Úr, amikor visszajön? Talál-e hitet bennem és benned? És meglátszik-e bennem és benned a hit cselekedete? A hit volt akkor is, amikor elhangzott ez a példázat, de milyen hit? Azt hallottátok Lukács elbeszélése szerint, a Jézus körüli tömeget azt foglalkoztatta, hogy az Úr úgy mond, most fogja helyreállítani az országot, átvenni a hatalmat és uralkodni. Azaz elkezdődik a messiási királyság. Ez közvetlenül a világvasárnapi bevonulás előtt történt Lukács szerint. Amikor tehát ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal volt tele a szívük, Jézus arról kezdett beszélni, hogy mielőtt bárki részt kaphatna a Krisztus királyságából, vagyis országokat, királyi trónokat, tartományokat és városokat, ki kell állnia a bizalom és a hűség tűz próbáját. Ez pedig egyáltalán nem könnyű. A példázat szerint az előkelő ember mielőtt egy távoli országba utazott volna, hogy királyságot szerezzen, rábízta a vagyonát 10 szolgájára, hogy kereskedjenek tulajdonával. Míg vissza nem jön. Mit tett? Minden vagyona sáfáraivá tette azokat a szolgáit. Azt parancsolta nekik, hogy mindazzal, ami nem az övék, ami sáfárságra bizatik rájuk, ami természeténél fogva láthatatlan és megfoghatatlan. Ilyen a pénz. A befektetett pénz pontosan ilyen. Nem látjuk. Tehát nem látható, de sáfárkodjanak az úgy szintén nem látható uruk és gazdájuk nagyobb dicsőségére, kinek csak az eltávozása biztos, visszatérése annál kétségesebb és bizonytalanabb. Így hagyta magukra a szolgáit. Képzeljük magunkat a helyükbe. Jézus ismerve azonban tudjuk, hogy nem a pénz szolgálatáról tanít. Sokkal inkább a bizalom, a hűség és a szeretet iskoláját hasonlítja a kereskedéshez, pontosabban a sáfársághoz. És ha ízig-vérig kereskedők lennénk, például a kokáért valamilyen pénzmágnás brókerei, sokkal jobban értenénk Urunknak ezt a példázatát, hogy itt a teljes értékű bizalomról és elköteleződésről tanít bennünket Mesterünk. A hűség és bizalom tehát minden sáfársággal kapcsolatos példázatában benne van, mert az a sáfárság követelménye, vagyis a hűség a sáfárság követelménye, sőt, szerves része. Ha pedig ezeket a tanításokat tartalmuk, üzenetük és gondolati vonalvezetésük szempontjából sorba szeretnénk rendezni, vagyis a sáfárságról szóló példázatokat sorba szeretnénk rendezni, akkor a talentumok, illetve minák példázata megelőzné a hűtlenségéért bevádolt hamis sáfár példázatát. Azt a példázatot az Úr így foglalta össze, annak a lényegét így foglalta össze. Ezt mondta, aki hű a kevesen, a sokan is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokan is hamis. Ha azért a hamis mamonon, minán, talentumon hívek nem voltatok, kibízne rátok az igazi kincset. És ha a másén híven nem voltatok, kiadja oda nektek azt, ami a tiétek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, meg vagy az egyiket gyűlöl, másikat szereti, vagy az egyiket egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mamonnak, vagyis a pénznek. Hallották pedig mindezeket a farizeusok, akik pénzszeretők voltak, és kicsúfolták, kigunyolták őt. Testvéreim, ki szeretne egy névtelen, láthatatlan, rettentően gazdag embernek a szolgálatába szegődni, pénzbefektetési menedzsere lenni? Ki vállalkozna erre? Hozzátéve még azt is, hogy tisztában van ura szándékával, minden törekvésével, hogy pénzével és hatalmával királyságot akar magának szerezni, tartományokat, városokat, és ezek felett teljhatalommal uralkodni. Ki az, aki egy ilyen elszánt embernek a szolgálatába szegődne? Nem tudom. Nem csoda, hogy a példázatban sokan meg akarták akadályozni ezt a veszélyesnek ítélt álmokfutást, ahogy egykor, emlékezzetek vissza, a József bátyai is meg akarták hiúsítani álomlátó testvérük ambícióit, hogy király legyen felettük. Ők is, mármint a példázatbeli nemes embernek az ellenségei tisztában voltak törekvésével, a gazdájuk törekvésével. Jól tudták, ha nem tesznek ellene valamit, megvalósítja minden célját. Az emberfia Jézusra alkalmazva és a kortársaira alkalmazva ezt, az ő ellenségeire alkalmazva ezt, döbbenetessé válik számunkra a példázat üzenete, ami a következő napnál világosabban tudod, ahogy ők is, hogy mi az emberfia Jézus szándéka és törekvése. És ebben a szándékában és törekvésében feltartóztathatatlan. Ezen felül az ige által még egy olyan állapotba is kerültünk Krisztus előtt, hogy szembe kell nézned ezzel a tudással, ami azt jelenti, hogy végülis el kell döntened, hogy akarod-e, hogy Jézus Krisztus az Isten fia uralkodjon teljhatalmú királyként feletted, vagy nem akarod. És erre a kérdésre mindenki válaszol. Hasonlót éltek át a nemes embernek a szolgái is, hiszen amikor a markukba tartották gazdájuk ezüstjét, nem pusztán pénzt szorongattak a kezükbe, sokkal többet. Uruk sorsát, életét, tekintélyét, hírnevét, becsületét és azon ígéretét, hogy nemes emberként látják őt eltávozni, de teljhatalmú királyként kell készülniük őt visszavárni, visszafogadni, sőt, ők lesznek visszajövetele útjának elkészítői. Azok, akik minden embert emlékeztetnek a királyi dicsőségben visszatérő Úrra, ez bízatott rájuk, ennek a terhe. Ennek az emlékeztetésnek és útkészítésnek viszont egyetlen formája van, a példázat szerint, a mindhalálig hűséges sápárság. Példázatban elhangzott egy kiváltképpen áldott üzenet a nemes ember minnájának a természetéről, és ez így szólt az igében. Jött az első, és ezt mondta: Uram, a te mínád 10 mínát nyert. Jött a második, és azt mondta: Uram, a mínád, a te mínád 5 mínát nyert. Ez a mína természete. Kérdezzük meg, mit bízott ránk, Urunk, ami így képes viselkedni, gyarapodni? Mi van ebben a törékeny cserépedényben, a testünkben, aminek ilyen mina, azaz gyarapító természete van? Mi ez? De mielőtt bárki válaszolna rá, hallgassuk meg, hogy mit válaszol erre a kérdésre Urunk egyik legkiválóbb sáfára. Mind közül a legkiválóbb, akiről tudunk. Így szól. Annak okáért, mivel, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el, hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét. Nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét. De nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát. Ne lássák Krisztus dicsőségének evangéliumának világosságát. Aki az Isten képe. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztus, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. Mert az Isten, aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe. az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van. Hogy ama az erőnek nagy volt a isteni legyen, és nem magunktól való. Ugye rájöttetek, hogy ki mondta ezeket? Hát ugyanaz a Pál, aki védőbeszédet tartott Agrippa király és Festus helytartó előtt. Ugyanaz a Pál mondta. És ha figyeltétek, hogy mit mondott, akkor már is tudjátok a kérdésre a választ. A mína, tehát a Pál értelmezésében a Krisztus élő és valós személyével egybekapcsolt dicsőséges evangéliumot jelenti. Ennek az evangéliumnak pedig az a természete, hogy embereket térít és tesz nem pusztán evangélium hallgatókká, hanem világossággá, a Krisztus arcának tükörképeivé, visszatükrözőivé, Jézus visszatükrözőivé, és végül a Jézus tanítványaivá is egyszerre. Ez a természete a ránk bízott evangéliumnak. Nos, ezt az evangéliumot becsomagolni egy kendőbe, vagy elásni, eltakarni, úgy gondolom, hogy a legnagyobb hűtlenség, sáfársággal való visszaélés a mi urunkkal szemben. Ne feledd, Krisztus saját szavaid alapján ítél meg, ahogy hallottátok a példázatból. A te szádból ítélek meg téged, gonosz sáfár. Emlékeztek húsvét történetére, amikor Tamás hetszenkedett, és azt mondta a többi tíznek, addig, amíg nem dugom az ujjamat a sebei helyébe, kezemet nem teszem az oldalába, nem hiszem el, hogy feltámad, akármit mondtok. Nem hiszem el. És akkor egy hét múlva ismét megjelent közöttük az Úr. És hogy kezdődik a történet? Tamás! Na, gyere csak ide, Tamás! És hozd ide az ujjadat, és dugd a szegek helyére, és hozd ide a kezedet, és dugd az oldalamba. Így folytatódott a történet. Mert Krisztus Tamást a saját szájából ítélte meg akkor és ott. Ezt jelenti, hogy a te szádból ítélek meg, ahogyan te gondolkodol róla, aszerint ítélek meg. Nem mindent kell kimondani, elég gondolnunk is. De annak alapján felelünk az Isten ítélőszék előtt. Tehát, hogy gondolkodsz az igéről, az evangéliumról, a megfeszített Krisztusról, aki harmadnap feltámadta halottak közül? Hogy gondolkodol róla? Hogyan vélekedsz róla? Mit mondasz róla? És mit teszel? Hogyan gondolkodsz a gyülekezetről? Az evangélium által gyűjtött közösségről? A szolgálatról, az ige szolgájáról, a látható lelki vezetőről, az Anyaszentegyházról? Hogy gondolkodsz Isten dolgairól? Nem nekem kell válaszoljál, az Úrnak. A példázatbeli szolga úgy gondolkodott, figyeljünk, ő úgy gondolkodott gazdája rábízott minájáról, hogy az nem képes minát fialni. Legjobb lesz elásnia, illetve egy kendőbe elrejtenie Lukás szerint. Máté szerint elásta. Ez műemléki szakértőként cselekedett. Szomorúan mondom, de Magyarországon rendkívül sok régészeti feltárást úgy visszatemetnek, hogy szinte senki nem vesz tudomást róla, hogy ott az eltemetett földben mekkora érték és kincs van. Úgy visszatemetnek. Bezárt szobákban, sötét helységekben, sárga papírok, foszladozó fotok, porosodó leletek, vagy a fél föld mélye őrzi azt, ami közkincs lehetne, de nem lesz azzá. Ez a konzerválás teljesen értelmetlen gyakorlata. Na erről mondja azt az Úr Jézus, hogy mi, tanítványok, nekünk így nem szabad cselekednünk. Mert Krisztusnak és az evangéliumnak egyetlen létmódja van a hűséggel prédikált és hitelesen továbbadott evangélium ige. És most elérkeztünk az összefoglaló részhez. És lehet, hogy valaki még mindig azt kérdezi, hogy vajon miért olvastam fel a bibliaolvasás során egy egész fejezetet az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. A válasz egyszerű. Azért, mert ezt a könyvet és benne azt a történetet helyezte az Úr a szívemre, hogy szemléltessem vele általa a Krisztus elszánt és hűséges szolgáját, azt a sáfárt, aki hű a kevesen, hogy a sokan is hű lehessen. És aki hűséges a hamis mamonon, hogy az igazi kincs esetében is hűséges lehessen egykor. Aki a másén hűséges, hogy a jutalomként elnyert sajátján is hűséges lehessen a Krisztus királyságában. És olyan gazdag üzenetekben az apostolok cselekedeteiről írott könyv. És annyira tanúságos benne Pál bizonyságtétel, amit hallottunk ma, hogy bátorítok mindenkit, hogy elolvassa, forgassa a szívében. Gondolja át otthon újra. És lássuk meg, és ismerjük meg, hogy azt a Pált semmi nem tántoríthatta el attól, hogy Krisztus prédikálja, megfeszített Krisztust. Kinevették? Kigúnyolták? Igen. Megfenyegetve, megfélemlítették? Nem is egyszer. Minden nap rettegések között hirdette az evangéliumot. Holtra verték? Agyonkövezték? Igen. Megölték. Mindent elkövettek azért, hogy meg is öljék. Csodál-csodálja, hogy nem halt bele. Bebörtönözték és megkínozták? Mert azt állította, hogy Jézus a Messiás, aki feltámadta halottak közül? Igen. Bebörtönözték és megkínozták. Ígértek neki pénzt és karriert? Igen, ígértek neki pénzt és karriert. És csodálatos karrierje volt. Ő maga számolt be róla. Élvezte, hogy üldözi és megkínozza a keresztényeket. És amikor arról kellett szavazni, hogy meg kell őket ölni, akkor ő is ott volt, és azt szavazta, hogy meg kell őket ölni, meg is ölték őket. Csodálatos karrier. Volt benne pénz és hírnév. Mit nem tett meg az ördög azért, hogy ezt az embert megtartsa a pokol szolgálatában? Mindent elkövetett. Csak hogy az Úr megtalálta őt, és attól fogva bármit akartak, nem tántoríthatták el a rábízott sápárságtól, a hűségtől Jézus iránt. Világ és az ördög mindent bevetett ellene, de nem tehette meg ez a Pál, hogy megtagadja a megfeszített Krisztus, aki feltámadta halottak közül, és aki királyok királyaként fog visszajönni, ítélni élőket és holtakat. Testvéreim, ez az én feladatom és küldetésem is. De ez minden keresztény ember feladata és küldetése is. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Szűkölködünk nagy mértékben, és igének világosságában érezzük, hogy gyengék vagyunk, törékenyek. Egy hatalmas kincset bíztál ránk, és az a kincs cserépedényben van, és szinte nem tudunk mit kezdeni vele. Ott van a felelősség terhe rajtunk. Mentegetni is szeretnénk magunkat, de most sokkal inkább kegyelemért kiáltunk hozzád, menj, édesatyánk. Hogy végezd bennünk is ezt a te munkádat, a hűséget, a kitartást, a felelősség hordozását, vállalását. Tégy bizonyságtevőkké bennünket, hogy hűségesen és hitelesen tolmácsoljuk az evangéliumot, az, hogy te megfeszítettél érettünk, de feltámadtál, és hatalmas dicső királyként jössz értünk vissza. Adunk, hogy a szívünkben legyen ez az örömhír, ez a gyenge, de ugyanakkor hatalmas evangélium, aminek senki és semmi nem tud ellenállni. Vállaljuk föl ezt az örömhírt, akár az olyan emberek előtt is, mint Agrippa, vagy Festus, vagy olyan emberek előtt, akik ugyan névtelenek, de mégis így gondolkodnak, mint azokat, akiket megnevez a Biblia. Mindenképpen kérünk, hogy tégy bennünket hűségesekké. Tudjuk hordozni a ránk bízott szolgálat felelősségét, és áldjál meg bennünket. Így készítsél a fogadásodra. És így erősíts meg a feltámadás reménységében, hogy nem mondunk le erről az evangéliumról. Kérve kérünk, áldott Istenünk, menj édesatyánk, könyörülj Verki Imre családját, akit megpróbáltál. Könyörülj, Urunk, az ő feleségén, az ő lányán, Verán. Te látod azt a keresztet, amit hordoznak, hiszen a gyász az kemény és kegyetlen, igazságtalan és méltatlan. Emberi létünkhöz mégis szembe kell nézni vele. Adj erőt, Urunk! Adj erőt, hogy rád tekintsenek, aki elhordoztad minden bűneink terhét a keresztfán, aki vállaltad helyettünk a kárhozatos halált, és feltámadtál a halottak közül első zsengeként megmutatva azt, hogy akik benned bíznak, így támadnak föl az utolsó nap. Addurunk, hogy erősségünk legyen ez az örömhír, és add hozzá a hűséget is, és a kitartást, a hűségnek a tűzpróbáját. És add hozzá a bizonyságtevés lelkét is, szeretetteddel párosuljon az igazság a mi szívünkben. Így könyörgünk a gyászolóinkért, ezért a gyülekezetért, ennek minden egyes tagjáért, a rettegőkért, a megfélemlítettekért. És azért, Urunk, hogy szolgáidat erősítsd meg, és küld aratásodban. Mert az aratnivaló sok, és a munka, de a munkás kevés. Így könyörgünk, menj édesatyánk, Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében. Hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztusról tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert kiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A 445. ének így kezdődik. Szólj hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már megindulok.
Thank you.
a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.